Az elmúlt pár napban arról volt szó, hogy ugye az egyik szombati tilalom az a vivéshozás a közterületről magánterületre, magánterületről közterületre. És mint mindenben, ugyanúgy, mint mondjuk az általunk megszokott polgári jogban, vagy büntetőjogban, mindennek van mértéke. Kell, hogy legyen egy mértékegység, amiről azt mondom, hogy ha ezt a mértékegységet teljesítettem, akkor megszegtem az adott szabályt. Ha nem teljesítettem, akkor nem szegtem meg a szabályt. Hogyha a sárgán mentem át, akkor az ugyan nem volt megengedett, de még esetleg nem vagyok büntethető. Ha a piroson, akkor már büntethető vagyok. És mindenben vannak mértékegységek, mértékek, mércék. Ugyanígy a zsidó vallási szabályokkal is így van, hogy amikor azt mondjuk, hogy valami tilos, vagy valami kötelező, akkor ehhez rögtön a rabbiknak rendelniük kell egy mértékegységet. És azt kell mondani, hogy ennél a mértéknél teljesítettem az előírást, vagy ennél a mértéknél szegtem meg a tilalmat. Az egyik szombati tilalom a hozásvivés, és itt is meg kell határozni, hogy akkor mi az, amit már vivésnek számít. A hozásvivés alatt értjük, hogy a közterületről a magánterületre, vagy a magánterületről a közterületre viszünk valamit. És erről kezdtünk el beszélni, és azt mondtuk, hogy általánosságban minden olyan dolog, ami olyan méretű, hogy azt az adott dolgot, mert ugye ez a dolog minőségétől is függ, milyen típusú dologról van szó, hiszen mondjuk egy gyémántnál egészen más méretről beszélünk, mint egy széknél, de ami a maga nemében olyan méretű, hogy azt az ember félreraknál őrizni, és így tovább, akkor az már kellő jelentőséggel bír ahhoz, hogy egy használati tárgynak tekintsem, és ezért, hogyha hozom vagy viszem, akkor teljesítem vagy megszegem az előírást. Aztán beszéltünk konkrétan az ételekről, és aztán tegnap pedig az italokról. Mi az ételnél és az italnál az a minimum mennyiség, amiről azt mondom, hogy annak az ételnek és annak az italnak már valamilyen olyan értéket teremt, hogy azt már egy jelentős dolognak tudom tekinteni. Akkor beszéltünk arról, hogy más az, hogyha állati eledelről van szó, és más az, hogyha emberi fogyasztású élelmiszerről. Az emberi fogyasztásnál azt mondtuk, hogy a minimum mennyiség az egy szárított füge, az állatoknál pedig, attól függ, melyik állatról van szó, de amikor úgy teli szájjal meg tudják tölteni a szájukat takarmánnyal, és ez a mennyiség a meghatározó. És tegnap kezdtünk el beszélni a borról, és a bornál, ugye ne felejtsük el, hogy ahogy már itt a több borszakértőnk hozzászólt, hogy az lehetetlenség, és még nem tudtuk kikutatni, hogy mi is igazából a válasz erre a kérdésre. De a bor az ókorban, legalábbis Izraelben, valahogy másmilyen volt, mint manapság, mert sokkal töményebb volt. Sokkal nagyobb alkoholtartalommal. És ezt minden alkalommal, amikor borozgattak, akkor felöntötték borra. Nem, felöntötték vízzel. A bort felöntötték vízzel, és így felhigítva itták a bort. És így kapták körülbelül azt az alkoholtartalmú és töménységű bort, amit mi iszogatunk manapság. És ezért a bor, bár az összes többi emberi folyadéknál általában azt mondjuk, hogy a revíz. A revíz az revalog, mai mértékegységre átszámolva az 82 milliliter, nem centiliter, ahogy tegnap össze-vissza mondtam, 82 milliliter. Nos, 82 milliliter minden emberi fogyasztású folyadéknál azt mondjuk, hogy az már egy olyan mennyiség, majdnem egy decip, ami már valaminek tekinthető. A bornál viszont, mivel egy revíz, azaz 82 milliliter felhigított borhoz, egy negyed revíz, magyarul 82 milliliter egy negyedének a tömény bora szükséges, még egyszer itt az ókori borról beszélünk, ezért a bornál nem kell, hogy 82 milliliter legyen nálam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez egy már értékelhető mennyiség, hanem a 82 millilliternek az egy negyede is elég. Hát akkor itt beszélünk barátok között is 20,5 milliliterről. És erről lesz szó, hogy ez valóban így van-e, és hogy miért van így, és hogy tulajdonképpen ez az arány, amit meghatároztunk tegnap, hogy a bor felöntéséhez, még egyszer mondom, az ókori nagyon tömény bor felöntéséhez 3-1 az arányban kell használni a bort és a vizet, vagy esetleg más arányban kell használni a bort és a vizet. Erről lesz szó a mai tanulásnak a kezdetén. A tanulásnak a végén pedig filozófiai témákra fogunk tévedni. A teremtésről lesz szó, arról, hogy nincsenek véletlenek, mindennek van oka, minden mögött van isteni akarat. Isteni gondviselés. Nos, akkor lássunk is hozzá. Sábát traktátus 76-os lapjának az alján tartunk. Amar Rava, Af Anin Namita Nina, mi is úgy tanultuk, a Moiciáin, Kedémezig Eszkosz, hogyha valaki bort visz hoz közterületről magánterületre, magánterületről közterületre, akkor ahhoz, hogy úgy tekintsük, hogy megszegte a szombati hozzásüvés parancsát, tilalmát, ahhoz annyi borról kell, hogy beszéljünk, amennyi elég egy szép pohárnyi bor felöntéséhez. Mert tanialak, de én az igaz koriszia fe, egy szép pohár bor, meg tani szép a sarkala, máskömre víz, és minden más folyadéknál pedig egyszerű a meghatározás, egyre víz, azaz 82 milliliter folyadékról beszélünk. Magyarul itt Rave azért mondja, hogy az víz negyedéről van szó, mert tehát egy víz negyede az, ami ennél a tömény bornál már jelentős mennyiségnek számít, mert az ő véleménye szerint egy negyed, három negyed arányban kell a borkoncentrátumot a vízhez használni, a vizet a borkoncentrátumhoz, hogy az fel legyen öntve, és így jön ki a 82 milliliter a bornál is. És ezért mondja, hogy a bornál elég a 82 milliliternek az egy negyedéről beszélni. Mert Rave letám médam, mert Rave kol hámra delői darjál hád, tlassza mája láv hámra, ahogy Rave mondta, minden olyan bor, aminél nem egy a háromhoz használjuk, tehát egy negyed bor, három negyed víz, az nem is bor tulajdonképpen, az valami egész más. Amara báje, stécsúvözbe davar. Erre a báje ellenbe tett, és azt mondta, nekem két problémám is van ezzel, amit mondasz. Hádadet nán, vá mozzuk snéhelké máim ve, hod jáim inne jáin a sirain. Azt mondja, báje, először is ezzel a mértékegységgel van problémám. Azt mondod, hogy a borhoz egy negyed bort és három negyed vizet kell használni. Igen, nem, csak azt tanultuk egy brájtában, hogy a saroni borhoz, Saron az egy terület a Jordán folyó völgyében, a saroni borhoz egy a kettőhöz kell használni. Magyarul egy harmad bor és csak két harmad víz. Akkor nem igaz az, hogy a bor az egy negyed bor, három negyed víz, hanem egy harmad bor és két harmad víz. Ez egyik problémám. Vajt, májimbe kádulmit sztárfim. És a másik problémám, hogy a víz még ott van a kancsóban, és mégis beleszámítjuk. Mit akar ezzel mondani? Ja, mit mondasz? Azt mondtad, hogy alapból 82 milliliter az egyre víz, az a mennyiség, ami a folyadéknál jelentőssé teszi a folyadék mennyiségét. A bornál elég ennek az egynegyede. Miért? Mert úgyis még háromnegyed vizet hozzáteszek. Oké, de azt a vizet még nem tettem hozzá. A víz még ott van a kancsóban. Akkor miért mondod, hogy elég az egynegyed bor, az egynegyed mennyisége a víznek? Amerra ve haldaka a márta snéhelke máim jáim mine jájna sirajni? Jájna sirajni lakó, de Rafi. Azt mondja erre, Rave, nézd. Két problémád volt. Az egyik problémád az volt, hogy miért úgy határoztam meg a víz és a bor mennyiségének az arányát, hogy egy negyed bor, három negyed víz. Amikor azt olvastuk a Misnában, hogy a sároni bor, az egy harmad bor, két harmad víz. Oké, Erre két választ is tudok adni. Az egyik válasz az, hogy a sároni bor az másmilyen szőlőből készül, annak a végterméke, az a tömény, koncentrátum, az sokkal hígabb, mint a normál bor, mint az általában használt bor. És ezért annál, ez egy kivétel, valóban a sároni bornál egyharmad bor, kétharmad víz az arány. De minden más bornál egy negyed bor és háromnegyed víz. Ez az egyik válaszom. A másik válaszom, hogy miről van szó a misnában. A misna amúgy nem a borról beszél, hanem a nők havi ciklusáról beszél. Ugye tudjuk azt, hogy az asszonyok a havi ciklus alatt nidák, ami azt jelenti, hogy tilos a nemi élet ebben az időszakban. Meg kell várni, amíg vége van a vérzésnek, és utána még várni kell 7 tiszta napot. Most itt a kérdés az, hogy amikor egy nő vérzik, akkor ez a vér az valóban nida vére, valóban a méhéből jön-e a vér. És nem valamilyen más külsőbb sebből, vagy hasonló, vagy valamilyen más váladék, folyadék, bocsánat, váladék, folyás, és így tovább. És ezért viszonylag meglepő részletességgel van tisztázva, később majd egy egész traktátus is van szentelve a nidának, az, hogy milyen, például, milyen színű vér az, ami a méhből jövő vér. És itt a misna, ahol ez a bor felöntés az előbb idézett módon be van hivatkozva, arról szól, hogy a különböző színű folyadékokat akar a misna említeni, amiről azt mondja, hogy ez a színű folyadék például olyan színű, mint amilyen színű a vér, ami a méhből jön, és ezért, hogyha ilyen színű folyadékot lát az asszony, akkor tudhatja, hogy megjött a ciklusa, vagy a vérzése, vagy még nem ért véget a vérzése. És ennek kapcsán mondja a misna azt, hogy a sároni bor, amiből egyharmad bor, kétharmad víz, annak a színe megfelel annak a színnek, ami a méhből jövő vérnek a színe. Most azt mondja, Rav, senki nem mondta, hogy így kell felönteni a sároni bort. Csak azt mondja a misna, hogyha meg akarod kapni azt a színt, amiről beszélünk, akkor ilyen arányban öntsd föl, és így fogod megkapni ezt a színt. Nem arról van szó, hogy ezt így is csinálják. Szerintem, hogyha a színről beszélünk, akkor rendben van, de hogyha a bornak az ízéről beszélnénk, akkor nem ezt az arányt használnánk, hanem azt, amit én mondok, az egynegyed, háromnegyedet, és nem pedig az egyharmad, kétharmadot. Udeka Márta Máim Bekád, amit Starfim le innyen Sábez, mit de hasívba innan, vaha nem ha hasív. Mi volt a második kérdésed? A második kérdésed az volt, hogy miért mondom én azt, hogy itt elég a normál mennyiség folyadéknak, amit már jelentős folyadéknak tekintünk, az egynegyedéről beszélni, a 82 ml helyett 20,5 ml-ről beszélni, azért, mert hogy úgyis még háromnegyed vizet hozzáteszek. De hát még nem tettem hozzá, kérdezte te. És akkor, ha még nem tettem hozzá, akkor még ott van a kancsóban a víz. Akkor hogy fogja a kancsóban lévő víz, meg az én kis borom összeszámítani, egybeszámítódni? Kérdezte te? Mi az én válaszom erre? A válaszom az az, hogy van egy félreértés. Nem azért nem lehet ezt a 20,5 millilitert kihozni, bevinni, vagy, mert már hozzászámítom a vizet, amivel felöntöm, hanem itt mit keresek? Azt keresem, hogy mikor válik egy folyadék jelentőssé. Ez a folyadék, a bor folyadék, már akkor jelentős, amikor nem öntöttem föl. Miért? Mert majd föl fogom önteni, és használható lesz erre a mennyiségre. Oké. Okay. Ezzel tisztáztuk a bornak a mennyiségét, amikor a bor, mint folyadék van valahol. Kérdés az, mi van akkor, hogyha száraz bor, és itt nem a mai értelme vett száraz bort értsük, hogy van édes, meg fél édes, meg száraz, meg nem tudom, hanem a bor, ami megszáradt. Most különösen akkor, gondolom, manapság is, hogy mondjuk a bor megszárad valamin, akkor van egy kis szubstancia benne, de abban az időben, amikor a bor ezek szerint sokkal töményebb volt, sokkal töményebb volt, mint manapság, akkor amikor megszáradt a bort, akkor ez egy ilyen kocsonyás, egy ilyen sokkal több szubstanciát magában bíró anyag volt. Most az a kérdés, hogy a száraz, ilyen értelemben vett száraz bor, a megszáradt bor, az milyen mennyiségben számít jelentős mennyiségnek? Ugye, amikor folyékony az állaga, akkor meghatároztuk, hogy 20,5 milliliter. Amikor száraz az állaga, akkor, akkor milyen mennyiség? Nem is tudom, hogy manapság van-e ilyen, hogy gondolom, ilyen Tesco boroknál esetleg, hogy ilyen borpor, hogy, mint a tejpor. Érdekes lenne, hogy kiszárítják a bort, és utána akkor csak egy ilyen kis tablettaként föl lehet vizezni. Na minden esetre, itt erről van szó. Tanai java, és beke zájsz divre, vagy naszan. Azt mondja a Brájta, hogy amikor fölszáradt, vagy kiszáradt borról beszélünk, akkor nem folyékony az állaga a bornak, hanem száraz, akkor itt egy olívabogyó mennyiség az, ami meghatározó. Amar rabbi Yosef, rabbi Nassan, rabbi Yosef, Huda, amru davar echod. Valójában rabbi Nassan és rabbi Yosef, bari Huda ugyanazt állítják ezzel kapcsolatban. Rabbi Nassan Huda amra. Rabbi Nassan az, amit az előbb mondtunk, hogy itt, ha száraz állagú borról van szó, akkor az egy olívabogyó mennyiség. Rabbi Yosef, bari Huda, de tánya rabbi Huda, amir sisod varim mikulebe és sámájú mechumre be szillel, dámne vélo be sámájú metárin, ובסילל מתאמין, אומר רבי יוסף בסילל, אף שתימו בסילל, לא יתימו אלו בדום שיש ברביס, חוי ליוחד יקרא שלם ודלק זייס. רבי יוסף ביהודה פדיג, אג' כבד כזו דולו קופצ'ן, לטיוק, עוד אין איזה נבלי למעניין בו. יא, סער אז אלו גובור, נעל אסמונטוק, עוד אג' כזייס, אג' אוליבה בודיו מנישג, אז אמי מקטר הזו. Miből indul most ki a Talmud, hogy miért van ez így? Azért, mert egy olívabogyó mennyiségű száraz állagú borból lehet csinálni 82 milliliternyi folyékony állagú bort. És ehhez hasonló megjegyzést találunk Rabbi Yosi Rabbi Judának-nál a vérrel kapcsolatban. Hogy a vér az is olyan, hogy egy olívabogyó mennyiségű vér lesz száraz állagú vér, lesz egy revíz, lesz egy revíz, azaz 82 milliliter mennyiség, hogyha folyékony állagú a vér. Akkor látjuk, hogy egy folyékony állagú dolognak, és egy ugyanannak a dolognak a száraz állaga, az milyen arányban van egymáshoz, a folyékony állagú vérnek is, a 82 milliliternek a megfelelője szárazban az egy olívabogyó mennyiség. Ezt fogja most bizonyítani a Talmud. De tányira mi udalai, mert sisod van, amik ulebe és sámi homre beszél. Tudjuk azt, hogy Bét Sámály és Bét Hillel folyamatos vitában vannak egymással a Talmudban. És általában hogy néz ki, hogy Bét Sámály, Sámály iskolája a szigorúbb mindig, majdnem mindig, és Hillel irodája, Hillel iskolája a megengedőbb az esetek többségében. De tanultunk erről már egy pár hónappal ezelőtt, hogy a Talmud felsorolta, hogy hány olyan dolog van, abban fordítva van, ahol a Bét Sámály a megengedőbb, és Bét Hillel a szigorúbb. És ennek kapcsán, ami Judaszer azt mondta, hogy hat olyan dolog van még pluszban, afölött, amit általában végigvettünk, ahhoz képest még plusz hat dolog van, ahol Bét Sámály a megengedő, kivételesen, és Bét Hillel a szigorú álláspontot követő. Mi ez például? Damne véla Bét Sámály metárin, vedám Bét Hillel metámin. Például a dög, az állat dög. Az állat dög az tisztátalanná tesz. És ha valaki ezt megérinti, nem mehet fel a szentélybe. A kérdés az, hogy az állat dög teste, az a hullája, az, ami tisztátalantá tesz, és esetleg a vére is. És itt Bét Sámály megengedő, azt mondja, hogy a vére nem, az nem számít hullának, az nincs abban, nincs olyan szubstancia. Bét Hillel viszont szigorúbb, és azt mondja, hogy igen, az is hullának számít. És erre mondta azt Rabbi Yosef Rabbi Huda, hogy mennyi vér az, amennyi már elegendő szubstancia ahhoz, hogy azt hullának számítsuk. Annyi vér, amennyi, hogyha megalvad, akkor abból egy olivabogyó száraz mennyiség lesz. És mennyi ez? Egyre víz, 82 ml. Akkor megint látjuk, hogy a 82 ml folyadék, az pariban van a egy olivabogyó száraz állagú dologgal. Igen, ám csak a bája fölhívja arra a figyelmet, hogy ez egyáltalán nem logikus. Bilma lojhi, átkán lojhi kamerában, nosszan de bajra víz, lebe járni de kalis. Ával be dam de szamih, kizájsz lojbajra víz. Azt mondja, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanarról beszélünk. Miért? Mert nem minden folyadék, elég kézen fekvő, amit mond, nem minden folyadék ugyanolyan sűrűségű. És ezért nem minden folyadék, ami 82 ml, lesz szárazon, lesz száraz állagon egy olivabogyó mennyiség. És ezért hiába mondja Rabbi Nosson is azt, hogy egy víz 82 ml borból lesz egy olivabogyó mennyiségű száraz állagú bor, az nem biztos, hogy ezt gondolja a vérnél. Lehet, hogy a vérnél sokkal kevesebbre gondolja, hogy az már olivabogyó mennyiség lesz, mert a vér az sokkal sűrűbb, mint a bor. Én nem játkán lőni kamerá vészből a júde, azt mondta, hogy az szágilébre víz, de szamihal, járni, de kalisek, az ájsz havéja iszemre víz, aki apvék pakhoz, az ájsz lehá, és úgy, tehát fordítva lehet, hogy Rabbi Jaiszemre, Huda pedig azt fogja mondani, hogy pont fordítva, hogy a vérhez kell egyre víz vér, hogy elég egyre víz vér ahhoz, hogy egy kezájsz, egy olivabogyó mennyiség száraz állagú vér legyen belőle, de a bornál sokkal többre lesz szükség, mert a bor kevésbé sűrű. Bárhogy is legyen, akkor nem bizonyított, hogy ugyanazt mondják, és eleve abból kiindulni, hogy minden folyadék, ami folyékony állapotban és száraz állapotban mi a egymáshoz való arány, és ez minden folyadéknál ugyanaz, az teljesen illogikus, mert értelmszerűen a folyadékok nem mind ugyanolyan sűrűségűek. Oké, megyünk tovább a misna értelmezésében, lezártuk a bornak a kérdését, most jön a tej. A tejről azt mondtuk, hogy egy kortyolásnyi tej, az már elegendő mennyiség. Most ugye logikus is, itt van például a kávém, ebben elég egy kortnyi tejet tenni ahhoz, hogy teljes kávé legyen. Ezt én mondom, nem a Talmud természetesen. Most a következő pár sorban alapvetően nem érdemi kérdésekről lesz szó, hanem a héber nyelv rejtelmeiről. És különböző olyan kifejezéseket fogunk átvenni, amelyeknek az írás, helyes írását próbáljuk tisztázni. Most tudjuk azt, hogy a héberben vannak olyan betűk, amik ugyanolyan hangot adnak ki, egymással megegyező hangot adnak ki. Ilyen jellemzően például az Aleph és az Ain. Mind a kettő az egy úgynevezett üres magánhangzó, ugye attól azon múlik, hogy milyen, hogy A lesz belőle, A lesz belőle, E lesz belőle, E lesz belőle, I lesz belőle, ez mind azon múlik, hogy milyen pontozást kap. Most ugye vannak olyan szavak, ahol nem világos, hogy egy adott szót ismerjük a hangzását, de nem világos, hogy hogyan kell helyesen írni. És itt egy ilyen szó például a Gmia, ami nem egy nagyon gyakori szó, ami kortyolást jelent. És azt szeretnénk tisztázni, hogy mi a kortyolás az Aleffel vagy Áinnal irandó. A misna az Áinnal írta. Amarab Nachman Yitzchak, Hagmi no meat maim mekadech. Mit olvasunk Mózes első könyvében? Hagy kortyoljak keveset a korsó vizetből, mondta Eliezer, Ábrahám szolgája, az ifjú Rebekánál, ifjú Rebekának, a kútnál. Hogy van ez írva? Hág minina, hagy korcsoljak, egy áleffal, nem pedig ájnyal, úgy, ahogy a misnánk mondja. Tehát ezek szerint a misnában helytelenül van ez helyes. Helytelenül van ennek a helyes írása. Vagy az írása. Ibaj a lejú, akkor ha már itt tartunk, akkor más hasonló szavakat is tisztázunk. Garinin, oly garinin. A magvak. Ezt Aleffel írjuk, vagy Ainnel írjuk. Erre azt mondja, amár avebarulan, ve nigra merkeha. Miből jön az a szó, hogy mag héberül? Garin. Abból a szóból, hogy garua, nigra. Ami azt jelenti, hogy hiány. És ezt a szót nigra egyértelműen állinál írjuk, hogy például a Tórában is szerepel, hogy hogyan kell a földet, a föld értékét kiszámolni, és az alapján kell kiszámolni, hogy mennyi év van még vissza a jóvélig, és a mennyi van még vissza, mennyi, az ugye azon múlik, hogy mennyi telt el, mennyi hiányzik. Mennyi hiányzik, a hiány szót, mert nigra azt állinál írja, és ugyanez a szó a mag. Miközben van a magnak a hiányhoz, egyértelmű, mert a mag az nem valódi, nem értékelhető része a gyümölcsnek, és ezért az a hiány, amit ki kell még venni a gyümölcsből, amikor mondjuk a súlyát, a nettó súlyát nézem. Ibaja leju oimemos, oimemos. Egy ugyanilyen kérdés. A parázssal kapcsolatban van egy olyan kifejezés, hogy gachalim oimemos. Oimemos az azt jelenti, hogy még piskáló parázs, amiben még van egy kis tűz. Ezt úgy ájnal írjuk, vagy áleffel írjuk. Amare viccok benne a vimi, a razim loj ama muhu began elökim, az van írva Ezékiel könyvében, a cédrusok nem csúfultak el az örökkévaló kertjében, az elcsúfulás és a pislákolás az ugyanaz a szó, és itt ájnal van írva. Megyünk tovább. Ibajeleu me amcin, oly me amcin. A befogadás az aleffel irandó, vagy áinnal irandó. Honnan jön a befogadás szó? A becsukásból. Ocem. Az ocem én náv, mire ad be rá. Becsukom szememet, hogy ne lássam a rosszat, mondja Ézsaiás. És itt áinnal írja. Akkor ezt áinnal kell írni. Oké. Okay. Ezzel befejeztük ezeket a helyesírási kérdéseket, és most még a misna értelmezését fogjuk folytatni. Tanulában a moici halapsőbe heimak deig mia. Ugye a mi misnánkban az volt írva, hogy a tej mennyisége, mikor válik fontos, jelentős mennyiségé, attól fogva, hogy egy kortyolásnyi tej az, amiről beszélek. Mi a helyzet az emberi tejjel például? Erről fog szólni a következő brájta. A moici halapsal behéma egy állatnak a teje, kóser állatnak a teje, kedég mi a? Az egy kortyolási mennyiségtől válik jelentős mennyiségnek. Halapsal is a női tej, egy embernek a teje, vagy lövensel béca, és egy tojásnak a fehérje, kedég litémben sifossal kilaj. Egy szemborogatásnak megfelelő mennyiség. Nekhez számítjuk. A szemborogatáshoz használták a anyatejet és a tojásnak a fehérjét. Mennyi az, gondolom, hogy ennek, hogy ez egy ilyen kenőcs, nem is borogatás, hanem kenőcs, egy kenőcs, szemkenőcs. Csak kenőcs, kenős csösödéséhez használták ezt kenanyagnak. Akkor mennyi az a mennyiség, ami ennél font, ami már jelentősnek számít? Annyi, amennyi elég ahhoz, hogy két szemet be tudjál kenni vele. Bajra vási kérdés, sifa. Hogy kérdé a hizabe sifa. A Vási pontosítani akarta ezt a mennyiséget, és azt kérdezte, ez a kenőcs, ez annyi, amennyi amivel két szemet be tudok kenni pontosan, vagy beleszámolom még azt is, ami még az ujjamon maradt kenőcs. Ugye, amikor az ujjammal bekenem a szememet, akkor valamennyi még az ujjamon is marad. Akkor bruttó vagy nettó? Azt mondja, Talmud Teikum. Ez is egy olyan kérdés, amit majd Eliáhu megválaszol, ha eljön a messiás. Dváske dei liten alakosis, azt is mondtuk, hogy a méz az horzsolásra nagyon jó, és akkor a mézből az a mennyiség a minimum, ami a horzsolásba lehet kenni. Tanulke dei liten alpikosis, egy másik helyen úgy fogalmaz, hogy annyi, amennyi a horzsolás csücskére, élére, a seb élére teendő. Akkor most pontosan mennyi? Bajra vási al kassis, a puma de kola kassis, ajál dilma amur rasa kama de kassis, la puki hodrana de loj. Akkor ugye a sebnek a hegére teendő kenőcs mennyiségről beszélek, vagy a teljes sebet befedő kenős mennyiségről beszélek. Ugye ez nem ugyanaz. És ezt kérdezi itt Ravási, hogy amikor azt mondod, hogy a seb bekenésére elég kenőcs, akkor ugyanígy, az a nettó vagy a bruttó mennyiség? Ugyanígy erre azt mondja, Talmud Teiku, ez is egy olyan kérdés, amit majd, ha eljön a messiás, akkor tisztázunk. Jó sok ilyen kérdésünk volt már eddig, remélem, hogy írjátok, hogy majd fel tudjuk őket tenni. Most a Talmud áttér annak kapcsán, hogy itt a sebkenőcsről, meg a hasonlókról van szó, és hogy milyen furcsa anyagokat, milyen furcsa sebekre és célokra lehet használni, mire lehet használni az anyatejet, mire lehet használni a tojásfehérjét, a mézet, és így tovább. A Talmud arra a meggyőződésre jut, vagy azt a megállapítást teszi, hogy semmi sincs a világban, az örökkévaló teremtésében, ami fölöslegesnek lenne. Fölösleges lenne. Mindennek van valamilyen célja. Mindenki van találva. Pontosan van megszerkesztve. Az örökkévaló mérnöki munkája semmilyen felesleget, semmilyen feleslegességet nem hagy maga után. Ezt mondja Amarim Udalma, Ráv Kolmása Barakad és Barhubai Lamelé Barad Davar Echadleva Tala. Minden, amit az örökkévaló teremtett ebben a világban hasznos, semmi nincs közötte, ami haszontalan lenne. Például baros sáblul, le kassis, például a csigát, azt lehet használni a sebkenőcsek. Baros vúv, le cira, megteremtette a legyet, amiből ki lehet nyerni a darás csípésének az ellenszerét. Játus, le nahas, megteremtette a szúnyogot, amiből ki lehet nyerni a kígyó marásának az ellenszerét. Mire teremtette a kígyót? Ve nahas le hafofis. A kígyót pedig arra jó, hogy megint csak valamilyen horzsolás sebre tudjuk az ellenszert megcsinálni belőle. Uszem a momis, a gekkó, az pedig arra jó, hogy abban megvan az ellenszere az akrovnak, a skorpiónak. Hála Istennek még nem kellett ezeket a egészségügyi módszereket használnom, de biztos, hogy ezek jól bevált ókori antitestek voltak. Héhi avid lei, májsze háde okama, Talmud azt is tisztázza, hogy hogyan kell például a kígyóban megtalálni az ellenszert a horzsolásnak. Májsze háde ukma, vagy háde hívra, kétféle van, egy sötét, meg egy világos színű kígyó, ami ehhez szükséges. Vese krúl, és a fej, és sájfilé, és meg kell őket főzni, és utána meg kell őrölni a főzeléket, és ebből lesz olyan kenőcs, ami jó a sebre. A Talmud ennek kapcsán, hogy a különböző állatok, különböző más állatoknak az ellenszereit teremtik meg, ugye, hogy a, nem tudom, a kígyó az jó, a gekkó jó a skorpióra, és a légy jó a darázsra, és így tovább. Ennek kapcsán arról beszél, hogy milyen érdekes, és általában abból indulunk ki, az a normál megállapítás, hogy egy nagy dolog, vagy egy kis dolog fél egy nagy dologtól. De vannak példák, amelyek pont ennek az ellenkezőjének a tipikus esetei, amikor egy nagy dolog fél egy kis dologtól, és nem egy kis dolog fél egy nagy dologtól. Tanulában tanították a bölcsénk egy brájtában, ha misa émoj szén se émasz hálas álha giboj. Öt olyan dolog van, ahol a gyengébb meg tudja félelmíteni az erősebbet. A kicsi, a nagyot. Émasz mavgia álha ari. Egy zorilla megfélemlíti az oroszlánt. Őszintén szólva nem tudom, ez a zorilla. És a kommentárok nem teljesen világos, hogy maguk sem egészen biztosak, hogy milyen állat ez a mavgia, de a Steinsaltz azt mondja, hogy ez a zorilla. És állítólag az oroszlánok, amikor elejtenek egy vadat, akkor, és ha megjelenik egy zorilla, akkor elmennek a zsákmányt, és megvárják, amíg a zorilla megebédel, és csak utána mennek oda. Pedig a zorilla az egy egész kis állat. Émasziátus alhapil. A szúnyog, meg a légy, amelyektől tart az elefánt. Émasziamomim, szmomis, alhaakrov. A póktól tart a skorpió. Émasznunis, alhaneser. Van egy kismadár, amit nem sikerült azonosítanom, de esetleg ti majd meg fogjátok tudni mondani. Csak annyit mondanak a kommentárok, ez egy nagyon kicsi madár, és nagyon gyors. És ez félelmet kelt a sasban. Émas kilbis alleviosom. És van egy tengeri, valamilyen tengeri kutya, ami egy egész kicsi tengeri kutya, ami pedig a bálnát tudja megijeszteni. Amarev Uda, Amarev Mike Rahan Mavlik Sajd al az. Erre mondta azt a Amos proféta, mondja Rav Yehuda, aki erősebbé teszi a gyengét a nagynál. Ezek azok a példák, amelyekből látjuk, hogy nem okvetlenül az erős az, aki mindig erősebb, mint a gyenge. A gyenge is tud félelmet kelteni az erősben. És ugye, lehet, hogy fecske különben, Balázs. Köszönöm szépen a megjegyzést, hogy a fecske kelt félelmet a sasban. Köszönöm szépen. Bárhogy is legyen, ugye ennek akkor van ez, azért egy filozófiai jelentősége is. Nem kell mindig megijedni attól, hogyha valamilyen nagyon nagy ember jön szembe. Egy kis embernek nem kell megijedni a nagy embertől, a kis országnak nem kell megijedni a nagy országtól, és így tovább. A kis rabbinak a nagy rabbitól, ezt persze csak ironikusan mondom, mert a fizikai méretek, a fizikai erő, azok nem mindig a meghatározóak. Rabbi Zeira Ashkach, Rabbi Yehuda da Hava, Kai, a Pischa, de Vechamua. Chazi da Hava, Bdicha Daitei. Rabbi Zeira egyszer találkozott Rabbi Yehudával, amikor a apósának a otthona előtt áldogált, és látta, hogy nagyon jó kedve van. Mi baje miné kal halaléba alma, Hava amelé, és látta, hogy nagyon jó kedve van Rabbi Nachman, Rabbi Yehudának, hogy most bármit lehet tőle kérdezni. Bármit lehet kérdezni, és ő meg fogja adni a választ. És jó, azt ki kell használni. Amelé, máj tájma izény mazgám berejseve hadar imre. Azt kérdezte tőle, mond, mi az oka annak, hogy a kecskék mennek elő, és ők utánuk mennek a bárányok? Amelé, kibri assza se lajlam, de berejseve hasuha ve hadar ne hajra. Azt mondja, miért? Mert a kecskék sötét színűek, a bárányok sötétebb színűek, a bárányok világosabb színűek, és a dolgoknak ez a menetrendje. Előbb van sötétség, és utána van világosság. Ahogy a teremtésben is így volt, így olvassuk. Volt a sötétség, és aztán Isten megteremtette a világosságot, az alapállapot, a sötétség, és abba jön be a világosság. És ezért a kecskék és a bárányok sorrendjében is a nyárnál a kecskék mennek elő, és utánuk mennek a bárányok. Ennek is különben nagyon szép és szerteágazó filozófiai jelentést lehet találni. Mindig kezdetben van a sötétség, és utána jön a világosság. Kabala különben ezt nagyon gyakran használja, a kabbalisztikus filozófia. Amikor az isteni teremtés folyamatáról beszél, és arról, hogy az isteni végtelenben a végesség és a végtelenség az milyen sorrendben és milyen egymással való viszonyban található meg, de ez már egy egészen más történet. Nem fogunk tudni kitérni. De mindenképpen Reisach a suha ve hadar ne hajra. Előbb van a sötét, és utána jön a világos. Mai tájma hane, me kassian ve hane me gálian. Mi az oka annak, hogy a bárányoknak van hosszabb farkuk, de a kecskéknek nincsen? Hane de me kassian mi náju me kassian, hane de me kassian mi náju me gálian. Erre azt mondták, hogy nagyon egyszerű. A báránynak a gyapjúját használják arra, hogy azt megnyírják, és utána emberi ruhát készítsenek belőlük. Mi is mi is fölvesszük ezt a ruhát, amit mi fölveszünk, és beleburkolózunk, ő is abba beleburkolózik teljesen, és ezért van egy szép farka. Nem így a kecskénél, aminek a gyapjúját nem használják ilyesmire. My time a gamlos zutar genufszei. Mi az oka annak, hogy a tevének rövid a farka? Mi sunda áhel kiszei? Azt mondja, azért, mert tüskék között kell mennie és eszegetnie, és nem akarja, az örökkévaló nem akarta, hogy megsérüljön a farka. My time a tura riha genuftei. Mi az oka akkor annak, hogy a marhának hosszú farka van? Misum de dárei be ágmei ubalének kusei baki. Mert a vizes területen él, vagy nem vizes, mocsaras részen él, ahol sok a szúnyog, és ezeket a szúnyogakat a farkával hesegeti el. My time a kárna de kamca de hiha. Mi az oka annak, hogy a sáskának a szarvai azok azok hajlékonyak, flexibilek, rugalmasak. Azt mondja a Talmud, misum de daire, azt mondta rám, Júda, misum de darja bichilfe, vi ikase nadja umi szavra. Azért, mert a fák között mozog a sáska, és amikor repül, akkor néha neki repül valaminek, és hogyha kemény lenne, és nem lenne hajlékony a szarva, kis szarva, akkor az letörne, és ebből meg is vakulna. Miért? Mert a sáskának a szemei a szarván vannak. De amár Smuel hajmán, de baj, de niszméle kamcal, és lufejle kárné. Ahogy Smuel tanította, hogy aki meg akarja vakítani a sáskát, az törje ki a szarvát. My time a high timro, de tárne galassza midle leila. Mi az oka annak, kérdezte tovább, hogy a tyúk, amikor becsukja a szemét, akkor az alsó szemhéja megy föl, és nem a felső szemhéja jön le, mint a többi állatnál. Azt mondja, de darja, dapej, ilyen kátrami szávra, azt mondja, azért, mert nagyon közel van a föld, hogy a földből olyan helyen van, ahol mindenféle szennyeződés száll föl, és hogyha lefelé csukódna a szempillája, akkor alvás közben, akkor begyulladna a szeme, mert följön ez a, ez a gőz. De milyen szép, hogy ha nem is a evolúcióval, hanem az örökkévaló teremtésével magyarázták, de hogy azt a fogalmat, hogy a természetben a dolgok formája, működése, az a természethez való legalkalmasabb, vagy legmegfelelőbb alkalmazkodást szolgálja, ezt a felismerést, ezt itt mondja a Talmud. Aztán a különböző állatoknak miért ilyen, vagy olyan, vagy amolyan a formájuk, a farkuk, a szemük, a szarvuk, a szemhéjuk, az mind-mind azért van, hogy az ő életmódjuk és életterüknek megfelelő szituációban a legjobban alkalmazkodjanak a természethez. Nem? Nagyon szép. Oké, most Rabbi Zeira látta, hogy miért, milyen jókat lehet kérdezni itt Rabbi Júdától, akkor elkezdett egy másik dologról beszélni, a nyelvről. Itt a nem a szájomban lévő nyelv, hanem nyelv, mint beszélt nyelv, értem, hogy a nyelvben egyes szavak miért alakulnak ki. Mi a szavaknak a jelentősége, vagy a szavak hangzásának a jelentősége, és Rabbi Júda abból indult ki, hogy a szavak sem véletlenek, semmi sem véletlen, ahogy az előbb tanultuk az örökkévaló világában, teremtésében, semmi sem véletlen, semmi sem haszontalan, semmi sem fölösleges. Most különböző arámi kifejezések jönnek, amelyeknek a gyökét, vagy a filológiai eredetét akarja megtalálni a Talmud. Azt mondja, dasa. Például az a szó arámiul, hogy dasa, ami ajtót jelent. Az miért dasa? Ez egy mozaik szó. Derech sham. Ezen keresztül vezet az út. Ugye ez most nehéz lesz, mert ez leírva látszódna, de itt mindegyik kifejezés, majdnem mindegyik arámi kifejezést, és tudjuk, hogy az arámi és a héber azok rokon nyelvek, mind a kettő sémi nyelv, és mind a, és úgy fogja értelmezni, hogy ezek az arámi kifejezések a héberből jönnek, és a egyes héber félmondatok, mondatok, mozaik szavai az, ami, ami összeállt, ami, amitől ezek a kifejezések olyanok lettek, mint amilyenek. Következő ilyen kifejezés, dárga, ami azt jelenti, hogy létra. Azt mondja, derech gág, dárga, derech gág, ezzel jutsz föl a tetőre. Matkulejata, a szósz, ami az ételt mártogatják. Matáj tichleda, az meg annak a rövidítés, hogy mikor tunkolom ezt ki. Bésza, ház, boi ve észivba, gyere, és lakjunk benne. Bikta, hogy mondják ezt? No. Gyorsan akartam mondani, egy ilyen kis ház, ami tuskó. Elnézést, itt a sok nyelv között nehéz navigálni. Hát amikor egy kis ilyen, majdnem összedől egy ilyen kis, ez miért hívják biktának? Beakta, szűk hely. Kufta, egy fadarab. Kuf vetej, nem fadarab, fatuskó, ez a tuskó. Miért hívják kuftának? Mert kuf vetej, fordítsd meg és ülj rá. Livné, tégla, livné, azaz pedig annak a rövidítése, hogy fiaink fiainak. Ugye a tégla az olyan sokáig tart, abból a házat, kunyhó, köszönöm szépen Mária, kunyhó. Bikta az kunyhó. És azért, mert bikta, azért, mert beaktak, mert szűk hely. Akkor tégla, livné. A tégla az pedig annak a rövidítése, hogy fiaink fiainak. Ugye abból épp tesz egy házat, az még nagyon sokáig el fog tartani, még fiaink fiai is látni fogják. Ugye volt ez a tévéműsor. Unokáink is látni fogják. Ugye ez a tégla. Huca. Hacica. Egy olyan fal, ami egy ilyen hogy mondják ezt? Elnézést kérek. Amivel egy ilyen elválasztó fal. Paravám. Paravám. Huca. Hasonlít az a szóhoz, hogy hacica, mint elválasztás. Hacba. Hacba az a kancsó, amivel vizet merítenek. Hajcev máj min a nahar. Mert azzal ütjük meg, vagy nem is útjuk, hanem bányásszuk ki a vizet a folyóból. Ugye ezek a kifejezések így kapcsolódnak. Kuza, egy kis vizesedény, az kaze, mint ez. Ugye, az olyan kicsi, hogy akkor csak az a méretére tudsz így rámutatni. Sutisza, van egy ilyen mirtuszból készült gyékény. Ezt miért hívják úgy, hogy sutisza? Mert stusza, mert bolondságra ad alkalmat. Ez a gyékény, ez egy ilyen bohóc ruha volt, és ezt a bolondozásra vették föl. Mesichla, a kézmosó vizesedény. Az miért? Mert sikla. Mosekula. Mert abból mosakodnak mindannyian. Ugye ez ennek a rövidítése. Mashilta. Mashilta. Amikor egy kis kézmosó edényről van szó, azt miért hívják Mashiltának? Mert a mennyasszony abból mossa a kezét. A fontos ember, például a mennyasszony, az nem mindenkivel közösen mos kezet, hanem ezzel a kis edényből. Assisza, cséplő. Azért, mert haszírta, amely azzal valamilyen összemegy a dolog, amikor össze csépled, amikor össze darálod, a daráló, összedarálod a dolgokat, akkor az a dolognak a térfogata összemegy. Buchna. Buchna az... Az egy fagerenda. Boi vá bone, vá keno. Nem is egy fagerenda, hanem egy ilyen fa darab, amivel valamit ütögetnek, és ez azzal cséplik azt, nem tudom, azt a fűszert, vagy ilyesmit. Akkor azt mondja, az azért, mert boivá kellene, gyere és üssük. És innen jön ez a kifejezés. Levusa. Miért hívják a felső ruhát levusának? Lobusa. Mert ez nem szégyen. A szégyent eltakarja. Glima. A kabátot miért hívják glimának? Se násze bojke gajlem. Mert olyanná vesz belőle, mint egy szobor. A testformája nem olyan jól kivehető alatta. Gulta. Egy szép, hosszú estei ruha, vagy ilyen ünnepi ruha. Galeve etiv. Ezt miért hívják gulitának? Mert azt a kezdem mondani, hogy húzd föl, és ülj le. Amikor leülsz, akkor fölemeled az alját, hogy ne piszkolódjon. Puria. Az ágyat miért hívják Puriának? Se parim ve ravina lea? Mert a Puria a szaporodj és sokasodj kifejezéshez hasonlít, és az ágy az erre is alkalmas. Boj zinka. Boj zikna. Zinka. Az a kút, aminek megromlott a vize, megposhatta a vize. Azt miért hívják úgy, hogy bor zinka? Borze. Bocsánat, nem megposhadt a vize, hanem kiszáradt a vize. Üres, nincs benne víz. Akkor miért borzinka? Mert borzenaki, ez egy üres gödör. Sudra. És végezetül a bölcsek által használt fejfedő. Az ami olyasmi lehetett, mint manapság a kafia az araboknál, egy ilyen kendő, amit a fejükre raktak. Ez miért sudra? Szóval, ha semli rejav, mert Isten titkai az ő híveinek van fenntartva. Ugye, hogy akkor mi ez egy ilyen rabbinikus öltözet volt, ezért hívták szudrának. A padno. A palota az miért a pando? A piszkadein, mert mindannyian oda járulnának. Oké. Okay. Következő megállapotás még a teremtés csodáival kapcsolatban. Tanra bonon slojsa, kolzmán sem a skinim, moj szifing vura. Általában minden élőlény, ahogy öregszik, gyengül egy bizonyos pont után. De három olyan dolog van, amelyik mindig erősödik. Ahogy öregszik, soha nem kezd gyengülni. Dag, a hal, nahas, a kígyó, a házir és a disznó. Nem tudom. Ezt mondja, ez három olyan állat, amelyik minél idősebb, annál erősebb. A Mishnának a következő része az volt, hogy amikor olajról van szó, akkor mi az a minimum mennyiség, amitől az olaj már jelentősnek számít? Azt mondtuk, annyi, amennyivel egy kis testrészt be lehet kenni. És a Talmud azt fogja próbálni tisztázni, hogy ez a kis testrész, ez egy nagy ember kis testrésze, egy kis ember nagy testrésze, vagy egy kis ember kis testrésze is akár ide számítható. Amar Rebbi Rebbi Jánáj, semmenkedén leszok ever katn, sel katan ben jajmaj. Rebbi Jánáj másképp fogalmazta ezt, és ő leve úgy fogalmazta, hogy annyi olaj, amennyi elég egy egynapos kisbaba legkisebb testrészének a bekenésére. Mészvén. Ezzel kapcsolatban szembeállítható az, ami a misnánkban van, mert mi misnánk kapcsán tanult másik brájtában. Kedél asszuk éver katnan, mert katnan, mert jaj, mert az van írva, amennyi elég egy kis testrészre, Vagy egy egynapos kisbabára. My love, ever cotton the goddard. Akkor miről lehet itt szó? Egy kis testrészének a nagy embernek, vagy egy nagy testrészének az egynapos kisembernek. Akkor nem arról van szó, hogy az a egynapos kisember, kisbaba, kis testrésze, hanem az egynapos kisbaba, nagy testrésze. Amrét vér a biánáj, lajachika már semmikedére szok, évre katn, sel, katn, menjöjj, mert a biánáj azt mondja, hogy nem. Itt ez egy félreértés. Nem, erről, nem, ez, nem így volt ez följegyezve, úgy, hogy a egynapos kisbaba legkisebb testrészére elég. Léma ketanai. Miért nem mondjuk azt, hogy ez egy már a korábbi nemzedékben fennmaradt vita. Semmen kedei lasszuk, éver katna meg nyöjj, majd divrem Simon Lázár. Simon Lázár az, aki azt mondja, hogy egy kis testrész, vagy egy kisbaba, egynapos kisbaba bekenéséhez elég a gendő olaj. Rabbi Nasson, hogy még kedei lasszuk, éver katna, máj lá, és Rabbi Nasson pedig azt mondja, hogy csak annyit mond, hogy egy kis testrész bekenésére elengedő olaj. Máj lába, ha meg kell miflingé, talán mondhatnánk azt, hogy pontosan ez a vita. De Rabbi Simon benne az szavár évek katon, Rabbi Simon az, aki azt mondja, hogy egy kis babának a kis testrésze az, ami, amiről beszélünk. Rabbi Nasson szavár évek katon, és Rabbi Nasson pedig azt mondja, hogy egy kis testrésze egy nagy embernek. Vagy Éver Gadlulekatn, vagy egy nagy testrésze egy kis embernek, egy egynapos kisbabának. Ával, Éver Katn, se a Katn, vagy Nyajmé Laj, de egy kisbabának a kis testrésze az nem. Laj, de Kulálma, Éver Katn, de Katn, mi Jaj Maj. Laj, ve Lészad Rabbi Janaj. Valójában nem. Mindenki egyetért, hogy egy kisbabának a kis testrészére elegendő olaj, az semmiképp nem elegendő mennyiség ahhoz, hogy az fontosnak, jelentősnek számítson. Hachabe, Májka, Mifling, és miről van akkor a vitájára, ami Simon ben Lazarnak és Rabbi Nasannak, de Rabbi Simon ben Lazar szavár, Éver Katn de Gadol, Éver Gadol de Katn de Jajmek, já Dadininhu. Rabbi Simon ben Lazar azt mondja, hogy egy nagy ember kis testrésze és egy kisbaba nagy testrésze az körülbelül ugyanaz a mennyiség. De Rabbi Nasson szavár, Éver Katn de Gadol in, Éver Gadol ben Jajmen Laj. És Rabbi Nasson pedig azt mondja, hogy egy nagy ember kis testrésze az nagyobb, mint egy kisbaba nagy testrésze. És ezért ő szerinte a meghatározó az a nagy ember kis testrésze. Máj hávé a la, társ már, de tányom simén az a nőim, mert semmen kedélésztük éver katn, sel katn, mert mi a vége a történetnek, akkor mi a halaká? Azt mondja, a Talmud végül is a halaká az az, hogy egy kisbaba kis testrésze az, ami a meghatározó méret és mennyiség. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. A végére értünk a mai tanulásnak. Holnap este, jó későn, mert viszonylag későn megy ki a szombat, fogunk folytatni a tanulást, és ma is nagyon érdekes dolgokról tanultunk. Örülök, hogy velem tartottatok. Az én sábeszi asztalomat hagyj mutassam meg büszkén, ami már így péntek reggel is a Ráhel kislányomnak és a feleségemnek köszönhetően ilyen gyönyörűen meg van terítve. Mindenkinek egy jó szombatot kívánok, Gut Shabbos, holnap este találkozunk.